A legelső profi. Egy óra világválogatott kézilabdás Varga Istvánnal és barátaival. Tornyi Ferenc műsora.
Nem érdemes közel menni hozzá, általában egy fejjel magasabb a körülötte állóknál, de épp olyan kimagasló küzdeni tudással, elszántsággal és alázattal sportolt játékos korában, és dolgozik a magyar kézilabda utazó nagyköveteként Európában. Nem lehet nem figyelni rá, csak a kezemet figyeljétek évődött korábban, amikor őrületbe kergette a kapusokat. Volt Pista gyerek a téglagyárban, István a válogatottban és a debreceni Dózsában, Stefán a német kézilabda bajnokságban. Sokszor állt a dobogó legtetején, de mindvégig megmaradt olykor kihívó szerénysége, meg a humora. Kevés az igazi barátja, de mindig volt, ma is van nagyon sok szövetségese, velük vele tölthetünk egy órát, higgyék el hallgatóim, megéri. Hogy rohan az idő, 30 éve már, hogy bajnokságot nyert a debreceni Dózsa, Varga István is túl van már a 6. X-en, de kedve, kedélye, mesélő kedve még mindig a régi.
1975-ben bajnokságot nyertünk a Dózsával, Kohl király lettem, évjátékosa lettem, akkor hívtak meg a világválogatottba, 32 éves voltam, hát körülbelül akkora érik be az ember kézabdásként, és onnan még sok-sok évet lehet az élvonalba játszani. A lényeg az, hogy két Németországban lejátszott válogatott mérkőzésen figyeltek fel rám a német szakemberek, a válogatott akkori edzője azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy ez a Varga egy egészen nagy szám. Amit én csinálok, az neki rendkívül mód tetszik, és küldte a menedzserét, hogy azonnal intézze el, hogy én Németországba mehessek játszani, illetve a német válogatott rendelkezésre álljak, de már hozzá is tette, hogy nyilván ez nem lehetséges, de egy ilyen játékos nagyon szívesen látna. Ott utána megkeresett a Gummersbach egy egészen csodálatos ajánlattal, aztán később még jó néhány olyan ajánlatom volt, ami sajnos csak sok év után realizálódott.
De hát addig diszidálni kellett ahhoz, hogy valaki külföldön játszott.
Én az első pillanattól legálisan akartam menni. Nagy képviség nélkül mondhatom, hogy a világpolitika befolyásolta a kinti szereplésemet, mert jött az afgán háború, a moszkvai olimpia bojkottja, a németek ugye az amerikaiak mellett fekete listára kerültek, és évekig szóba se jöhetett az én németországi szereplésem, attól függetlenül, hogy akkor engem a legfelsőbb sportvezetés biztosított arról, hogy amit én tettem a magyar kézlabdáért, annak alapján én megérdemelném, hogy a legelső magyar profiként kimenjek Németországba, vagy akárhova. Na, aztán végül is 1982. január 1-én nyíltak meg a kapuk előttem nyugat felé. Hát akkor én már majdnem 39 éves voltam, én azt szoktam mondani, hogy akkor mentem ki profinak, amikor már tele tapasztalatokkal és tele zsebben hazafelé kellett volna jönni, de én így is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív időszaka volt az életemnek, és nem csak az enyémnek, hanem a családoménak is, mert gyerekeim megtanultak németül. Két unokám született oda ki Németországba. Ők most is keresik a lehetőségét annak, hogy tudnának visszajönni Magyarországra, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos éveket töltöttek ott, rengeteg tapasztalatot, tudást szereztek.
Amikor ilyenkor összegzi valaki azt, amiben benne van a magyar válogatottság, világválogatottság, benne van a német először játékosként, majd edzőként végzett munka, akkor végig gondolhatja azt is, hogy minek köszönheti, hogy ez így összejött. Szép nagyra nőtt, vagy nagy kezei vannak? Menjünk vissza már a gyerekkorba.
Igen, nagyon érdekesen alakult az életem. Az érdekesben volt jó is, meg rossz is. Én 12 évesen már árva gyerekként a vasútnál dolgoztam, és krampácsoltam, nyaranta, míg a többi gyerek strandra járt. Aztán 15 évesen a gépipari technikumból kimaradva egy év után a téglagyárba helyezkedtem el. 15 éves hangsúlyozom, 3 műszakba, és akkor még szombaton is dolgoztunk. Kénytelen voltam, ahogy akkor mondtuk, kenyeret keresni, mert nagyon nehéz körmek között éltünk, és sokat mosolyogtunk azon, mikor a testnevelési főiskolán neves szakemberek próbálták kikutatni annak az okát, hogy mitől lett az én alkalom, meg a csukló, mert a borzasztó erős. Még mondom, aztán a dr. Jakab Házival, aki nagy-nagy szurkolóm és nagy hívem volt mindig, úgy oktatta a testnevelési főiskolán, hogy van egy ember, aki ugyan most kézlabdázik, de azon kívül még ha bármelyik sportágat választotta volna, abban is világklassz is lett volna, hát ez nagyon jó eset nekem, ha így van. És hát kiderült, hogy az a 15-16 éves korban az a napi 13.200 darab nyers téglának a megmozgatásától lett olyan a csuklóm, hogy egy egyszerű és rövid mozdulattal akár 10 méterről a játékosok dereka mellett is tudtam gótlőni, és ez tényleg nem poén, ez valóban, mert semmi más olyan különleges erősítő gyakorlatot nem végeztem. Az a lényeg, hogy fantasztikusan és fanatikusan akartam nagy sportoló lenni nekem.
Tehát még a téglagyárnál tartunk.
A téglagyárnál.
Már akkor?
Hát olyan volt, hogy én akkor kezdtem egyébként kézlabdázni, 15,5 éves koromban. A téglagyár például szombaton este, ha bementem 10-re dolgozni, reggel 6-ig, a fő gondom nem az volt, hogy át kell tarakni 13.200 darab téglát, hanem még gyerek voltam, és féltem a sötétbe. Ezt soha nem felejtem el. És akkor, amikor viradt, akkor megjött az önbizalom, 6 órakor felpattattam a kerékpárra, hazarohantam, átöltöztem, mert 7 órakor indult a főtérről, Labonyból a teherautó, és mentünk például Vácra kézilabdázni, mondjuk október 25-én, vasárnap, szakadó esőbe egy ponyvás teherautóval, amelyen padok voltak föltéve, hát mire kiegyenesedtünk, ugye amikor leszálltunk az autóra, mire kezdett a vér bennünk megint mozogni, arra kellett egy óra, és akkor lejátszottuk a meccset, és győztünk, vagy kikaptunk, és nagy boldoga hazamentünk, és nekem a legnagyobb büntetés az volt, ha nem tudtam edzésre menni, a mérkőzés, hogy én ne játszok, hát azt el sem tudtam képzelni, és akkor olyan célokat tűztem ki magam elé, hogyha én egyszer MB2-ben játszhatnék, akkor én a csúcsok csúcsára jutnék, hát aztán ebből lett később a katonaság, ahol a Honvéd valamelyik illetékese való észrevett, és néhány hónap után már a Honvéd a baráti hadsereg Sparta kiáldjára, akkor még Leningrádba mentünk, bekerültem a csapatba, hát én vigyáztam ott az üres pince kulcsára, mert én jó nagy darab parasz gyerek voltam, aki nagyobb tudott ugrani, meg nagyobb tudott lőni, de a kézlabdáról fogalmam nem volt, de hát ott olyan emberektől tanulhattam, akik az akkori magyar, illetve nemzetközi kézlabda meghatározói voltak, mint a Kovács Laci, Fenyő Bandi, Ador Jáhjani, Vitkai Laci. Hát meg volt a lehetőségem, hogy tőlük ellessem a szakmát. Miután a Honvédhoz oda kerültem, hogy a kazutacion bekerüljek a csapatba, nagyon érdekes, egy-két-három hét után a bajnok csapatok Európa kupája, akkor még úgy hívták ezt a küzdelmet, ami most a bajnokok ligája. Szófiával két fiú diszidált az előző fordulóba, a Svájcba, a Honvédból, és akkor egyik pillanatra más volt a lehetőség, hogy bekerülhetek a csapatba, és nagyon szoros meccset játszottunk a CSKA Szófiával, adott az első mérkőzésén döntetlen körüli eredménynél. Az akkori edzőndékány Rezső nagyon szerettem, és rengeteget tanultam tőle, ő is sajnos már meghalt, beállított, és én ott lőttem 4 gólt, vagy 12 perc alatt. Gyakorlatilag attól kezdve kaptam lehetőséget a Honvédba. Egy nagyon-nagyon eredményes, szép sorozatot csináltunk akkor, 1965-66-ban volt. A döntőig jutottunk ott a DHFK Leipzig, a Lipcsei Testnevelési Főiskola csapata ellen egy gólos vereséget szenvedtünk, akkor még egy mérkőzésen a Coubertin csarnokba, Párizsba. Hát akkor egy világ omlott össze bennünk, érdekes ennek a lélektana, hogyha a küzdelem sorozat elején valaki azt mondja nekünk, hogy másodikok leszünk, akkor a plafonig ugrottunk volna, hát ne tudják meg a kedves hallgatók, hogy milyen egy Európa Kupa döntőt elveszíteni, és ráadásul ilyen kis különbséggel. És a kupa küzdelmek alatt, úgy januártájban meghívtak a válogatottba is, úgyhogy én előbb voltam válogatott, szereztem bajnokcsapatok Európa kupájában ezüstérmet, mint NB1-es meccset játszottam volna. Rengeteg dolgot meg kellett nekem ott aztán az NB1-be tanulni, mert nagyon-nagyon hiányosak voltak az én képességeim, meg tudásom. De mint említettem, volt az edzőim is, később Albrecht Miklós a válogatottnál, fantasztikus jó pedagógusok voltak, és a játékos társaimtól mégis nagyon egyszerű volt megtanulni ezt a szakmát. Hát aztán megpróbáltam hozzátenni az én egyéniségemet, de ez majd másik történet.
Melyik volt a legszebb pillanat ebben a kézilabdás életben?
Hozzá az én életem elég színes volt, hogy egyet most itt azonnal...
Mondjunk három.
Hála jó Istennek, hogy tudok válogatni. Sokszor elgondolkozom rajta, hogy micsoda szerencse kell ahhoz, hogy az ember még fiatalon, éretlenül, tele indulatokkal, érzelmekkel olyan bölcsen tudjon dönteni, hogy olyan embert választ élettársául, akivel aztán évtizedekig jóba-rosszba együtt tud élni. Nekem szerencsém volt. A feleségemmel mondhatom, hogy ma is boldog házasságban élek. A fiamnak a megszületését soha nem felejtem el, de az unokáimét se, úgyhogy nekem könnyű családcentrikusnak lennem, mert én borzasztó sok szeretetet kapok a családomtól is.
Nem mondott kézilabda pillanatot. És a világválogatottban nem tudom bírtalannal együtt játszani.
Fantasztikus. Azért mondom, hogy 33-at is tudnék, mert az olyan, mint a nemzet sportolója volt, hogy az a 12, aki megkapta föltétlen megérdemet, aztán még tudtunk volna gondolkodás nélkül 12-t mondani, aki legalább vagy hasonló módon megérdemelte volna. És lehet, hogy még 12-t tudtunk volna, mert ilyen gazdag a magyar sport. Most én ugyanígy vagyok az élményeimmel, hogy a világválogatottság, hát ez fantasztikus. De én azt hiszem, hogy és nem azért, mert én debreceni lettem. Nekem a legnagyobb sportélményem a debreceni Dózsával megnyert bajnokság pillanata Pesten, amikor megvertük a Honvédot, vége lett a meccsnek, és akkor már 3 pont előnyünk volt, és eldőlt, hogy ezt a bajnokságot senki nem verti el tőlünk.
Mit kapott a kézilabdától?
Szeretetet, népszerűséget, még azt is megverem reszkírozni, hogy valamilyen szinte halhatatlanságot, mert az elmúlt 30 év bizonyítja azt, hogy az emberek ezt a csapatot, a mi csapatunkat borzasztóan szerették. Az egy olyan szerencsés találkozása volt a közönségnek és a csapatnak, és akkori viszonyok között ezek az emberek imádhattak valamit. Merhették csodálni, ünnepelni ezt a csapatot. El is megérne egy beszélgetés, mert voltak komoly konfliktusok, hogy sokszor azt se tetszett a hatalomnak, hogy nagyon örül a közönség, én pedig esküszöm, nem sokszor elmondtam nekik, hogy a világon még egy helyen ennyien nem ünnepeltek rendőröket, meg rendőrcsapatot, mint minket. Tehát pontosan ellenkező módon lehetett valaki használni, de hát akkor a hatalom félt mindig az ilyenfajta megnyilvánulásoktól, ugye most már sok olyan dolog nyilvánosságra került, amiből az ember visszafelé ki tud következtetni dolgokat. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon egyszerű ez, ha valaki mellém csapódna, de gondolom ezt a Süvöltős Miska is elmondhatja magáról, meg még jó néhány, hogy sokszor egy teljesen átlagos hétköznapon olyan kellemes hatások érik az embert, ugye kiszámíthatatlan, hogy az utcán kivel találkozunk. És akkor jönnek az emberek, és eszébét is mondja, és sokszor már alapjában ugyan hasonlít, de nem is úgy mondja, már az ő emlékezetében megszépültek még azok a szép dolgok is, és akkor mondja, és olyan szeretettel beszél róla, hogy egyszer meghatódik az ember, hogy milyen nagy dolog volt akkor az embereknek a Dózsának a szereplése.
Varga István és dr. Goddiner László, a Dózsa, majd a válogatott jobbszélsője nem voltak nagy barátok, de a közösen kivívott siker, majd a cél, hogy a csapat sokáig a csúcson maradjon, szövetségessé tette őket. Ne feledjék, most még 1975-nél tartunk.
Úgy mentünk be a Honvéd pályára, Dózsa György útra, hogy a busszal nem tudtunk beállni az udvarra, mert tele volt debreceniekkel. Mikor kivonultunk a játéktérre, egy percen belül tiszta lilafehér volt az egész pálya, konfettikkel, virágcsokrokkal, úgyhogy egy 10 perces takarítás, mire a mérkőzés megkezdődhetett, otthon éreztük magunkat. Nagyon nagy meccs volt, hisz már akkor a Honvéd volt, voltak a világklasszis játékosok, a Kovács Péter, a Kenyeres, az Őri, a Szabó Laci, a Beállós. Sikerült őket megvenni Pesten. Hát a mutána volt, az volt az igazi. A bíró lefújt a mérkőzést, apa pillanat belezőtt a pályát a sok debreceni. Mi fenn voltunk a vállukon, nem is tudom kifejezést mondani, hogy milyen élmény volt, milyen érzés volt. Hát itt folytatott a Debrecenbe.
Én három erényét tudok ennek a csapatnak. Az egyik az, hogy volt egy kiváló, nagy tudású játékos, Varga István. Jó volt a generációs összetétele. A harmadik pedig az, hogy hát nem szerette ott mindenki egymást, de a meccsen ezt a dolgot félre tudták tenni.
Ez mindig az, amit elmondtál. Gyakorlatilag itt a Varga Pista a helyzet kulcsa, mert minden mérkőzésre meg akar felelni. Önmagának, Varga Pistának, mert hiú ember volt, ezt nem jutatja senki, azt hiszem ő sem. Én nem konkrétan emberre értem a hiúságát, hanem a játékára. Ez súlódásokat okozott nyilván a játékosok között, de ezt kívülálló pályán nem látta.
Érdekes, hogy ennek a műsornak az a cím, hogy Varga István és barátai, de én egyre inkább arra jöttem rá, hogy nem voltak itt ilyen nagyon nagy barátságok. Volt egy közös cél, amit el kellett érni, emiatt félretett majdnem mindenki, majdnem mindent.
Így van, így van. Ebben a simlékonyságban, ami kialakult a csapaton belül a játékban, döntő szerepe volt, nagy szerepet játszott a Sültős Misi. Misi volt a béke szigete, ő volt az összetartó erő. Ha bárki között valami konfliktus volt, Misi volt az, aki tegyük félre, játszunk. Orát meghazudtó profi játékos volt, de minden talál eddet a kézlabdának. Még nagyon szeretném megemlíteni Sákri Laci személyét, aki egy rendkívüli adottságú ember volt szintén.
Ő volt a munkamester?
Óriási humora volt, nagyon szerettem. Általában hétfőn az öltözőbe az edző kíváncsi volt a játékosok véleményére, hogy értékel az előző mérkőzést. Hogy kellett volna jobban csinálni? Kordás Pistára került a sor, aki egy olyan komótos, megfontolt ember volt, a mondott valami súlya volt, és ugye Pistára került a sor, és eltelt egy olyan 20-30 másodperc, Pista még mindig fontolgatja, hogy van, mit fog mondani, és akkor erre a Sákri Laci megszólal, hogy na Pista, ennyi elég is volt, menjünk tovább.
Azon gondolkoztam még erről szó esett, hogy azt tudja mindenki, hogy Ökrös István kiválóan felkészíti fizikailag a csapatát.
Igen. Fizikálisan, technikailag fantasztikus felkészülést tud biztosítani.
Az akkorikor futballistáiról tudjuk, hogy azok nem nagyon izzadtak meg.
Mi nagyon megizzadtunk. 72 vagy 73-ban jött a kézlabdába új követelményrendszer, délelőtt délután edzés. Ezt nagyon szigorúan vett az Ökrös Pista. Példátlan jó munkát végezhetett velünk, rengeteget futottunk, rengeteget erősítettünk, hogyha az országban bármelyik, legyen az NB2-es vagy NB3-as futballcsapat is, azt a fizikai felkészülés munkát csinálta volna vég, amit mink végigcsináltunk, toronyagos a magyar bajnok lenne. De ez egy kicsit fásultá tette az embert. Nem tudott koncentrálni a meccseken annyira. Tehát talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem sikerült mindig bajnokságot nyernünk.
Az én bátyámnak az a véleménye, álláspontja, hogy egy sportoló körülbelül 18 és 32, szerencsésebb 35 éves koráig meg tudja keresni azt a pénzt, amiből az élete későbbi szakaszában valahogy megél. Önök másképpen csinálták ezt. Mindenki tanult, és én hát itt csak botladozok a doktorok között.
Kezdem az elején, amikor én a Dózsába kerültem 1967-be, még Ponyvás terútúval mentünk játszani. Középen két lóca, mondjuk ez nem volt aztán jellemző, mert kaptunk egy ragyogó robúr, kisbuszt, aztán egy Ikonus 35-ös. Egyik rosszabb volt, mint a másik. Először aztán 1972 vagy 73-ban kaptunk 124 forintot. Fejenként én 67-től 73-ig végig a pályán voltam. Nagyon jó volt akkor még a kezem. Ugyanígy kaptam én is, mint aki a kispadon ült. Aztán kaptunk már valamilyen többet, de amikor magyar bajnokságot nyertünk, akkor aztán a Balka Pista kapott a legtöbb pénzt, 28 ezer forintot. Utána következtünk ott, vagy 2-3-an, 22-23-24 ezer forintokkal, de hát ez nagyon kevés volt. Hát itt van pontosan a Balka Pista esete. A karrierje teljesnek mondható, hisz elért mindent. Magyar bajnok volt, kupagyőztes volt, válogatott volt, világválogatott volt, a világ egyik legjobb játékosa. De amikor befejezte a pályafutását, anyagilag abszolút nem látszott meg rajta. A Balka Pista vagy bármelyikünk a mai világban, de főleg a Balka Pistára gondolok, hát ő milliárd. Sajnos nem adott meg neki, nagyon korán születünk mindünk. Hát ahhoz, hogy meglapozzuk a jövőnket, azt tanulni kellett. Én rendőrtiszti főiskolára mentem. Aztán, amikor befejeztem, utána a jogegyetemre mentem, 6 évig jártam. Akkor már részben sportoltam, részben nem sportoltam. Akkor össze tudtuk egyeztetni. A sportolónak, ahogy a testvéred mondta, a mai világban valóban így van, hogy még vidám a 30-32-35 éves korukban pénzt gyűjtenek. Ez egy nagyon jó dolog, mert az élsportról beszélek. ez az embernek, a sportoknak elveszi a fiatalságát. Kiszipolyozza az egészségét. Mire eljut addig, hogy befejezi egészségesen, időzőben mondom, mert nem mindenki tudja befejezni egészségesen a sportot, maximálisan megérdem, hogy annyi pénze legyen, hogy megéljen öregkoráig. Mert nincs olyan fizikai munka, belért még a bányászokat se, ami annyit kivenne az emberből, mint fizikálisan a sport. Ez nem szórakozás ilyen szinten, ez nagyon-nagyon kemény munka. És azt mondom, hogy aki leadja a szórakozást a fiatalságának a legboldogabb részét,
nem iszik,
így van, mert a maiak már ezt szigorúan betartják, az megérdemel a sok pénzt, nem sajnálom tőlük. Hisz milliók, tízmilliók, százmilliók kíváncsiak a sportok teljesítményére, a tézabdába, a futballba, megérdemelnek minden pénzt.
Hogyan lehetne megbecsülni a régi nagyöregeket? Mert az a nemzet sportolója az nagyon-nagyon szűk keret.
Sokkal több nagy sportolója volt az országnak. Hát itt konkrétan Varga Pistár is szó van, mert ő is odaférne valahova a kosárba megérdemelni.
Dr. Goddiner Lászlót hallották. Szentgyörgyi János testnevelő, edző, újságíró, érzékeny ember és elfogult Varga Istvánnal szemben, hiszen ő a legjobb barátja. Amikor azt kérdeztem Varga Pistától, hogy kit hívjak meg ebbe a műsorba, őt ajánlotta elsőként.
A Debreceni Dózsában akkor alakult egy női kézilabda csapat. Varga Pista lett az edzője, én pályaedző lettem, a nők megnyerték a bajnokságot, Pista nagyon élvezte ezt a munkát, azóta eltelt ugye több mint 30 év, de hogyha most azt kérdeznéd tőlem, Feri, hogy mi az a pillanat, ami ezt a barátságot csírik tartóvá tette, az a történet, amikor én már akkor DMVSC mellett voltam pályaedző, Beszterce bánya mellett valahol a Tátrába voltunk egy edzőtáborba, és édesanyám agyvérzést kapott. Mire utolértek ott a hegyek között, mire én hazaérkeztem, ugye meghalt az édesanyám, ágya szélén Varga Pista ült végig. Ő egy rendkívüli ember, rendkívül szélsőséges megnyilvánulásokkal. Próbálták mindig leegyszerűsíteni, hogy megérthessék, de hát ez egy lehetetlen dolog. Ő egy nagy gyermek, egy rendkívüli érzelmekkel megáldott ember, és hát a kézilabda tudásáról megint csak, hogyha egy rövid kis történetet elmondhatok, Birtalan István, aki a világ kézilabda sportjának egyik kimagasló egyénisége volt, magyar ember.
Romániában játszott.
Igen. Szerencsésebb volt az életem, mert ugye ő világbajnoki címmel is rendelkezik. Birtalan Bibi egy kicsit dadog. Nagyon kedvessé teszi vele való beszélgetést mindig, mert picit mindig a humorod bujkál a mondatok között, és azt mondta, hogy hát én felugrottam és belőttem, de csak ennyit tudtam. Varga viszont mindent tudott. Szóval Varga Pista egy olyan Isten adta tehetség volt, a kézilabda sport valamennyi technikai elemét világszínvonalon tudta. A Dózsának a játéka végül is a szabaddobás variációkra, kombinációkra épült. Nem tudta az ellenfél, hogy most rálövi, nem lövi. Alul lövi, fölül lövi, oldalra lehúzza a süvöltősnek. Ezzel gyakorlatilag a Dózsa egy teljesen új játékstílust alakított ki. NDK az akkori NDK Lipcsei Testnevelési Egyetemen is, de a Magyar Testnevelési Főiskolán is ilyen kutatócsoportok próbálták megfejteni ennek a rejtélyét, nevezetesen, hogy hogyan lehetne ezzel ellen védekezni, mi lenne a hatásos fegyver. Hát nem tudták megoldani ezt a kérdést. Svájcban egy zsűri épp most dönti el az évszázad kézilabdás fotója pályázatot, és volt kollégánk a Hajdubihari Napló fotóriporterének, Iklódi Jánosnak a fotója. A döntőbe került az a nevezetes iklódi fotó, amikor Varga így a levegőben úszik már, miután ellőtte a labdát a román válogatott sorfala mellett, és Penu az akkori legjobb kapus a világon már csak szemlélője annak, hogy ezt is belőtte. Ilyen 150 kilométeres sebességgel lőtte ezeket a szabaddobásokat.
Beszéljünk már egy kicsit oldottabb dolgokról. Milyen férfi emberként női csapatot edzeni?
Ő éveket öregedett akkor, mert a női lélek az kiszámíthatatlan, soha nem lehetett tudni, hogy most miként fog szerepelni a csapat. Hát ő bizony nehezen viselte azokat a pillanatokat, amikor mondjuk a női csapat kikapott. De ugyanez volt az edzéseken is. Soha nem felejtem el, hogy Eperjesi Icának négy kézláb mászva a hódosnak a padlóján krétával lerajzolta a menetirányt, a lépés számot, hogy egyes, kettes, hármas ide rajzolt egy behajtani tilos táblát, oda egy kötelező haladási irány, és szegény Icával a végén a sok kresztábla között úgy megzavarodott, hogy még csak véletlenül sem csinálta jól a dolgot, na hát ezt is tehát nagyon kiborította. Ugyanakkor, amikor Szilágyi Kati 14 évesen először vett részt a DMVSC edzésén, meg volt az edzés, utána ilyen kétkapus játék volt a lányok között, egyszer Pista oldalba bökött, amitől majdnem hanyattestem, és mondja, hogy na ez az a gyerek, akinek mi már semmit nem fogunk tudni tanítani, mert ez már mindent tud. Az Isten adta tehetség, ott volt Katiban is.
Az elmúlt percekben Szent Györgyi János osztotta meg velünk emlékeit, gondolatait. Főorvos úr. Dr. Süvöltős Mihály rendőrorvos irányító volt a debreceni dózsában, de nem csak a játéktéren, ahogy már erről korábban szó esett. Hallgattak rá a csapattársak, pedig ez az egyetemisták csapata volt.
Ha sorvesszük, Rácsai doktor, jogi doktor volt, később megyei rendőrkapitány egy ideig, dr. Ferenci István, aki jobbszélsőnk volt, dr. Gurdiner László, aki már játszott a bajnokcsapatba, dr. Debreceni Lajos, aki játékos társam volt, és később a főnököm, jogi doktor, dr. Hoffman László, aki kapusunk volt, és utána elkerült Győrbe. Még Anderko Imrével is játszottam, aki szintén jogi doktor volt, vele csak egy évet, tehát egy elég jó képzett színtársulat volt.
Kérdésbe ugratós. Miért nem lett ebből a fiúból doktor? Annyira a kézilabdára tette fel az egész életét?
Varga Pistára gondolsz, neki az élete volt a kézilabda.
Amikor fölidézzük az ő emlékezetes pillanatait, akkor mindig kétféle dolog villan az ember agyába. Az egyik az, hogy ez a fiú mindent tudott a kézilabdáról, meg hogy nem volt könnyű ember. Na most mondják a kiemelkedő képességű emberekre, hogy nem mások ők, mint a többi, csak másképp tartják a kezüket meg a lábukat, meg másképp viselkednek.
Volt egy időszaka válogatottságot, olimpiát, világbajnokságot is beleszámít, hogy többet voltunk együtt Pistával, mint a családunkkal, tehát mondhatni, hogy nagyon jól megismertük egymást. Én a pályafutásom során nagyon sok csapat ellen játszottam, világbajnokok, olimpiai bajnokok ellen. Kevés ilyen adottságú embert láttam, ehhez kapcsolt egy megszállottság a részéről, a kézilabda iránti hallatlan szeretet, és egyszerűen nem tudott veszíteni. Nem csak kézilabdára gondolok, ha korcsolyázni kellett a jégen, hogy kicsinálja a hátrakoszorút, vagy teniszezni kellett, vagy futballoztunk, a vereséget azt rettenetesen nehezen tudta elviselni, de ez szerintem pozitív irányba befolyásolta az ő teljesítményét.
Nagyon kevés emberre hallgatott, és az egyik a csapattárs Süvöltős volt.
Igen, hát mint említettem, nagyon sok időt töltöttünk együtt, és a társaság annak ellenére, hogy nem én voltam a legidősebb, a Csamza Józsi abba hagyta a játékot, engem választottak csapatkapitánynak, elfogadták a véleményemet a pályán és a pályán kívül is.
Mivel vett el a lábáról?
Ismertem a lelkét, ahogy együtt játszottunk, a mentalitását, és azt a pillanatot, ütemet kellett megválasztani, amikor dicsérni kellett, tehát azt kellett mondani, hogy te vagy a legjobb a világon, és rajtad múlik, te nyerheted meg a mérkőzést, vagy néha azt kellett mondani, öreg, most ülj le egy kicsit.
Nekem valaki súgott egy kulisszatitkot, hogy azt se nagyon szerette, ha a csapattársak közül valaki több gólt dobott, de ha ön dobott több gólt, akkor nem maradott.
Azt hiszem, az egy kezemen meg tudnám számolni, hogy én nála több boldogtam, de hát nekem nem is ez volt a feladatom, és az nehéz is lett volna azért 5 góllövésbe túlszárnyalni. Ha jól emlékszem, akkor volt egy magyar kupadöntő a Ferencvárosán, amikor több gordottam, de akkor odáig fajult a dolog, hogy még a hetest is én lőttem. Aztán Alicantéba egy kupagyőztesek Európa kupája meccsen, és egyszer a trómos meccsen, mondom, a több száz mérkőzés közül ez a 3 mérkőzés volt, amikor én több gordobtam, de hát ebbe bejátszott az is, hogy őt emberfogással fogták meg. Hát az ő életében is volt olyan mérkőzés, amikor gyengében teljesített önmagához mérten.
Mondják nagyon sokszor, és mindig elő kell hozni, valakik cipelik az zongorát, és valaki megjátszik rajta. Igaz volt ez a Dózsára?
Igen, hiszen Pistára alapult a debreceni Dózsának a játéka. Nyugodtan kimerem jelenteni teljes felelősséggel, ha ő nem jön Debrecenbe, akkor most nem beszélünk bajnokcsapatról. Na most ez egy szerencsés találkozás volt, a csapat korban, játéktudásban, mindenbe ideálisan összejött. Azért az is jelzi, hogy Pista, amikor idejött, talán egyszer vagy kétszer volt gólkirály, nálunk pedig azt hiszem 5-ször vagy 6-szor, és ez nekünk nagyon megérte.
Mi volt ennek a csapatnak az ereje azon kívül, hogy volt egy nagyon jó átlövője?
Volt egy fiatalabb korosztálya, Kormos, Kordás, Molnár, Feri, Takács Sanyi. Volt egy úgynevezett középkorosztálya, Pócsi, Szabó, Goddiner, jó magam, és akkor voltak az idősek, a Lukács Laci, Varga Pista, Sárközi Laci, az elején kifelejtettem, Lukács Jancsit, ő is a fiatalabbak közé tartozott, tehát mondtam, korban és játéktudásban is ideális, nagyon jó szellemű csapat volt, tehát tudtunk egymásért küzdeni, és Pista idejövetele után egy évvel éreztük azt, hogy most van egy olyan lehetőség, amikor meg tudjuk nyerni a magyar bajnokságot, és ezért nyugodtan mondhatom, mindenki mindent megtett.
Tud-e arról, hogy Magyarországon kézilabda meccsen majd 10 000 ember volt?
Nem tudok ilyenről, és ami rettenetesen jól esett, ezelőtt néhány évvel a Somhegyi Szendrei játékvezetői páros visszavonult, és megkérdezték tőlük, hogy mi volt a legemlékezetesebb mérkőzésük. Ők elmondták, hogy vezettek világbajnokságon, Európa-bajnokságon mérkőzéseket, de mégis a Debrecen-Tatabánya meccs volt az, ami nekik egész játékvezetői pályafutások alatt a legemlékezetesebb volt, és aztán ilyen hangulatú mérkőzés, és ennyi ember előtt soha nem vezettek.
És amikor hazajöttek Budapestről, amikor megverték a Honvédet, és hát itt nagyon sok ember várta önöket.
Az egy csodálatos élmény volt, azt hiszem semmihez nem hasonlítható, akkor lezárták a Vörös Hadsereg útját, nem jártak a villamosok, és két rendőrautó vezetésre a tömeg a vállán vitt bennünket az Arany Bikáig, úgyhogy egy nadrágon bánta, szétszakadt minden, de hát bennünket ez ekkor nem igazán érdekelt.
Mit kapott a kézilabdától?
Olyan tulajdonságokkal vértezett fel, ami a későbbi civil pályafutásom során nagyon sokat segített. Gondolok itt az akaraterőre, kitartásra, küzdeni tudásra, mások tiszteletére és megbecsülésére, és ez nagyon sokat jelentett nekem.
Dr. Süvöltős Mihálytól Szentgyörgyi János veszi át a szót, tudják, a kissé elfogult barát.
Most Pista egy rendkívül intelligens és széles látókörű műveltségű ember. A matematikai képességei azok rendkívüliek. Amikor bárhol külföldön voltak, akkor ő 10 másodperc alatt át tudott váltani forintot dollárra, dollárt, mongol tugrikra és bármire, és mindenki azonnal tőle kérdezte, hogy megéri, nem éri, mennyi, hogy van, mint van, mert ezt, mint egy profi pénzváltó, ő ezt úgy tudta. Nagyon szereti a történelmet, rendkívül sok könyvet, írást, regényt olvas. A rögtönzések mestere. Amikor a román és a magyar öregfiúk válogatottja összecsapott Bukarestben 12 000 néző előtt, teltház, tévé, egyenes adás, utána a Kotrocsenyi palotában az államfő Iliescu elnök fogadta a magyar delegációt, és hát természetesen ki volt az, aki beszédet mondott és pohárköszöntőt Iliescu, a Varga Pista. Fantasztikus humorával megnevettette az államfőt, és hát arra késztette, hogy még külön ajándékot is adjon. Szóval az élet minden helyzetében föltalálja magát.
De itt álljunk meg. Miért nincs akkor a nagy erdőn villája?
Én féltem, hogy ezt a kérdést föl fogod tenni nekem, mert ez nekem nagyon fáj. Tudjuk, hogy kétféle ember van. Az egyik olyan, hogy ma is megállítja az utcán, és megszorítja a kezét, és azt mondja, hogy hej Pistám, de sok szép emlék maradt meg bennem. A másik ember az irigy, az elfelejti, sőt, őt nemtelen vádak is érték itt az utóbbi időben. Többen vádolták, hogy tönkretette a Dózsát, meg meggazdagodott. Most az egyik az, hogy nem gazdagodott meg, mert én tudom, hogy ugyanabban a 30-valahány évvel ezelőtt kapott fényes udvari, lepusztult panellakásban lakik, egy öreg autóval járkál, de leginkább biciklivel látja mindenki a városban kerekezni. Tiszacsegén már akkor volt egy kis faháza, amikor még ott az új gazdagoknak a palotái nem épültek fel. Van még egy fájó dolog, a debreceni Dózsa akkor sporttörténelmet írt. Tízezrek jártak a meccsekre, példátlan volt, tehát kézilabda meccsre sehol nem jártak ennyien. Kinti pályán, egy bitumenes pályán ment a kézilabda.
Szabadtéren,
mondjuk szakadó esőbe, az Pista nagyon szerette, mert senki nem tudta megfogni a labdát. Olyan szorító ereje volt, megfogta a labdát, és így kifacsarta belőle a vizet. Ő akkor nagyon élt. Tehát az maga a csoda volt, ez a 75-ös bajnokság. Ez volt az a korszak, amikor az emberek sikeréhesek voltak, már mindenki többre vágyott, és a Dózsa meccs volt az, ahol az érzelmek, az indulatok szárnyalhattak, ahol az emberek megélhették azt a sikerélményt, ami azt vetítette eléjük, hogy egy boldogabb társadalomban mennyivel jobb lenne élni, mennyivel jobb lenne ilyen hangulatban megélni a mindennapjainkat. És hát ebben Varga főszereplő volt. Nagyon érdekes a világ szerint, szóval tele vagyunk előítélettel, tele vagyunk gyanakvással, mindenki igyekszik valahol olyan helyzeteket elfoglalni, hogy ne kerüljünk túl közel a másikhoz, mert hát, hogyha az a másik majd belénk karmol, megüt, nem tudom, mit csinál velünk, és eközben elfelejtünk egymással beszélgetni, elfelejtünk egymással emberi hangon, szép szóval beszélgetni.
30 éves, kissé viharvert a serleg, de a világ mit sem változott. Taxi következik. Csak így. A jobb szélső, akinek alig 20 évesen Goddinert kellett volna olykor pótolnia, és tanulni az öregektől. Volt-e városi, megyei ünnep, kérdeztem tőle, hiszen mégiscsak kerek ez a 30-as szám.
Az emberek nem felejtkeztek el erről.
És egy fogadás, a város, a megye vezetői díszebéd.
Nekem nem hiányzik tulajdonképpen. Persze jó lesne természetesen, ha csak egy picit is azt mondanák, hogy fiú, köszönjük szépen, mert jó volt, de ez pótolja az emberek szeretete.
A csapat összejött ebből az alkalomból?
Most volt szeptemberben, megszerveztük, megünnepeltük, összejöttünk, beszélgettünk, sztorizgattunk, megünnepeltük tulajdonképpen magunkat.
Nem csapjuk be a hallgatókat, mert mi egy osztályban jártunk középiskolában annak idején. Téged úgy hívnak, hogy dr. Takács Sándor, taxi. Te sem úsztad meg ezt a jogi doktorátust.
Lehet, hogy ez is oka annak, hogy egész jó társaság jött össze. Nem csak fizikálisan, hanem szellemileg is ott tudott lenni ezeken a meccseken.
Hogyan lehetett belecsöppenni 20-22 évesen ebbe az akkor már formálódó nagy csapatba?
Óriási mázlim volt. Középiskolás korban ott játszottunk, MD2-ig is az építők csapatában. Aztán ugye megszűnt az építők, és helyesen váratlanul kerültünk mi fiatalok a sportiskolához, ott figyelt fel ránk, a jószemű edző, Varga István. De nagyon jó szeme volt a mesternek, azt azért hagyom.
Milyen volt az első edzés, emlékszel rá?
Még az is nehézséget okozott, hogy hogyan kell köszönni. De nagyon rendesek voltak, ugye akkor még abban az öltözőben a Makádi Tibi, Rácsai Dodó is ott volt, Hamza Józsiék, Lukács Laci. Szóval tényleg azt mondom, hogy a fiatalokhoz rendkívül jól álltak hozzá, és azonnal nyilván tegeződés, egy-két baráti hátbavágás, kimentél az edzésre, és hát bizony azt se tudtuk, hogy mit csinálunk.
Amikor valaki valami nagy dolgot lát, amit ő is szeretne csinálni, akkor vagy erőt ad ez, vagy megriad.
Először először mindig a meglepetés van, hogy húha, na most ne valljak szégyent, én is meg tudom csinálni. Nem tudod megcsinálni, mert hát óriási a tapasztalatbeli különbség, de meg akarod, és lóhoz, és csinálod, és futsz, és dobsz, meg vetődsz, aztán majd kijön belőle valami.
Megmutatták ők a trükköket? Beavattak titeket?
Nem összességében mondom a nemet. Ők csinálták a maguk dolgát, és lelested.
Én úgy érzem, hogy benne az a tisztelet még mindig nagy. Mégis néhány dolgot meg kell kérdeznem. Igaz az, hogy Varga nem szerette, ha valaki több gólt lőtt? Nem sokszor fordult elő, de akkor morcos volt.
Ez így nem jó a kérdés feltérése.
A kérdés nincsen.
Talán azért is, mert én nem is emlékszem, hogy előfordult volna olyan eset. Nem tudom. Szóval nézd, Pista tényleg egy sajátos egyéniség volt, benne volt mindig a győzni akarás, valóban igaz, hogy egy nagyon nagy én tudattal rendelkezik, de hát végül is ezt ki lehetett használni a játékban. Lehet, hogy az néha túlzásokba is átcsapott, de ezt megkezelni kellett.
Kiváló fejszámoló volt. Tudta, hogy ezt a farmert érdemes megvenni, vagy nem?
Hát én csak ilyen sztorikat hallok erről a dologról, még a honvédos korszakából, hogy hogyan utaztak Reykjavikba, és vitették mondjuk Sárközi Lacival ki a paradicsom szósz, mert állítólag ott nagyon jól el lehet adni. Na de hát senkinek nem kellett, de ez már csak jó sztori. Az biztos, hogy jöttünk, mentünk, abban az időben a világba is, nyugatra is. És
volt
valóban
a határon jó indulás?
Volt, amikor meg nem volt. Volt, amikor mondtuk, hogy de hát mi vagyunk a Debreceni Dózsa, és akkor vártuk, hogy valamiféle kedvezés van. Na és, hadd nézzünk meg mindent. És állítólag le volt beszélve valami. Szóval nem mindig jött ez be. Volt, amikor azt mondták, hogy jó napot kívánunk, jó utat kívánunk, viszont látásra is mentünk. Tehát hozzá kell, hogy tegyem, hogy ilyen nagy üzletek, vagy nagy, nevezzük, csencselések nem voltak. Olyan volt, hogy a busszal, ha jöttünk, kezdeti időszakban, 70-es évek közepén az egész busz illatfelhő volt, mert annyi faszappan is dezodor jött, hogy...
Mit szereztél a kézilabdával? Mert ahogy én tudom, pénzt azt nem sokat. Akkor még nem lehetett.
Eszembe se jut egyébként ez a része. Nem is tudtuk akkor, hogy miben vagyunk benne, hogy mit is csinálunk mi. Azt igen, persze, hogy kézilabda, meg bajnok csapat, meg majd később kupa győztes csapat, tehát ott vagyunk a spiccen, és jók vagyunk, de azt nem, hogy gyakorlatilag ez egy történelem, és sajnos idáig megismételhetetlen Debrecenbe, és azt se gondoltuk, hogy ez a mai napig visszaköszön. De hihetetlen az, hogy azt mondja az egyik ügyfelem egy hónappal ezelőtt, hogy...
Mert hogy te ügyéd vagy.
Igen. Az a Takács Sándor vagyok, aki kézilabdázott, és aki a bajnok. Hát mondom, igen. Mert hogy ő nagy szurkoló volt, mert hogy ő emlékszik, és tehát, hogy mit kaptunk ezt például. És ez többet ér minden pénznél. Akkori viszonyok között, hogy tényleg valóban keveset, tehát viszonylag keveset, azért nem panaszkodhatunk, ha most viszonyítunk a 75-76-os életszínvonalhoz, vagy keresetekhez, azért egy picit jobb volt nekünk természetesen. Na nem a focisták szintjén, tehát ezt most ne keverjük össze, de nem a pénz volt a lényeg. Abszolút nem.
Azt mondtad, hogy nagyon sajnálod, hogy nem vezettél naplót. Mert hogy mennyi ötlet, sztori, apróság volt, amit mára elfelejt az ember?
Azért mondom ezt, mert mikor összejövünk, egyes játékos társaim olyan történeteket mondanak, emlékeznek rá, és tényleg így történt. Ezt felejtettem én ezt el. Ugye kérdezted tőlem korábban, hogy mégis mire emlékszünk. Hát figyelj, azt a meglepetést, amikor bekerülsz egy ilyen csapatba, még az ifiből beállítanak oda, hogy na játszál, ott szaladgálsz, és akkor mondjuk Varga Pista, ugye a labdát azt abszolút fogta, átfogta, úgy volt a kezébe, tehát úgy megtudta, mint az a kis teniszlabdát fogni, és akkor csinál egy lövőcselt, és én nézem, hogy na gól vagy nem gól. Hátra fordulok, ugyanakkor ő bejátszott nekem ezzel a mozdulattal. És akkor a labda fejbe vág, én elfordultam, tudod? És akkor kapom a letolást, hogy mi a fenét nézel, hát mi a labdát figyel, mi a... Vagy Sárközi Laci Cser, ugye még balszésű, én jobbszésű, tehát ő jobbkezes, én balkezes, egymással szembe, akár edzésen. Tudod, ilyen lövőcsel passzra elszaladtam, és ledöntöttem a kettes védőt, és akkor megint kaptad az Rikát. Tehát az elején ugye ezt kapott. Aztán persze figyelsz, aztán persze segítenek, aztán magyarázzák, és hát természetesen ezeket fel kellett dolgozni, ötször annyit kellett edzeni, edzések után ott maradni, hiányosságokat nyesegetni, hogy bekerülj a csapatba, ne csak, hogy bekerülj, hanem annak értékes tagja legyél, és majd én is ugyanígy az ellenfélnek velem szemben védekező játékosát, ugye át tudjam vágni, tudjak indulni, gólokat tudjak lőni. Ezt a küzdést adta, ami szerintem mai napig bennem van.
Az elmúlt percekben dr. Takács Sándor ügyvéd valamikori jobbszélső kapott szót. ahogy a hegyeket azért kell megmászni, mert ott magasodnak, ott vannak, épp olyan késztetést éreztek edzők és vezetők, hogy ezt a vargát megregulázzák, valahogy helyre tegyék.
Több kísérlet volt az elmúlt évtizedek során, majdnem mindegyik kudarcot vallott, sokszor nem is éreztem, hogy miért kellene engem alapvetően megváltoztatni. Nekem megvoltak az elképzeléseim az én terveimről, akár a játékommal kapcsolatosan is, ami lehetetlen, hogy egy 25-30 éves ember a 60 éves ember bölcsességével, élettapasztalatával rendelkezzen. De mondom, már most én hajlandó vagyok így 62 évesen megbeszélni, átértékelni ezeket a dolgokat.
Ez az egész csapat Varga Istvánra épült, aki viszont nagy gyerek, nehéz ember, hiúság van benne, mint mindnyájunkba, mondom ezt én.
Hogy mondjak még egy mondatot a kétarcúságomról. Én magam is elég hamar felfedeztem, de mégsem tudtam változtatni rajta, hogy egy Varga István a pályán, vagy egy Varga István a magánéletben, az messze volt egymástól. Szóval nekem a vércukor szinten fölment, én mint egy versenyló, teljesen más hőfokon izzottam is. Azért mondom, hogy izzottam, mert én csak azon a hőmérsékleten tudtam maximumot nyújtani.
A legtöbb ember ilyenkor látott téged.
Igen, na most én magam is mérkőzés után nem egyszer rettenten szégyeltem, hogy voltak olyan dükitöréseim, meg esetleg olyan csúnya szavakat használtam, káromkodtam pályán, mert alapvetően én egy jó nevelt rendes gyerek vagyok. De ott valahogy nekem azt a gőzt ki kellett magamból engedni, mert szerintem szétrobbantam, agyvérzést kaptam volna. Az biztos, hogy a pályán mindenkit le akartam győzni. Én olyat nem tudtam elképzelni, hogy én esélytelenül lépek pályára valaki ellen. Hát aztán majd kiderült, hogy ez a határtalan optimizmusom, ez elég volt a sikerhez, vagy sem, ugye a mérkőzés végére.
Azt mondta Goddiner László, de mások is, hogy rosszkor születtetek. Varga István ma milliárdos lenne.
Nem tudtuk forintra váltani az Isten adta tehetségünket. Annyira azért vagyok intelligens, hogy én helyre tudtam tenni azt a világot, meg ezt a mostanit is.
Ez nehezebb.
Nehezebb is, meg könnyebb is. Szóval, ha nekem olyan tehetségem volna ma, mint a 70-es években volt, az ennyi idős lennék, akkor én szárnyalnék, és nekem az égvilágon semmiféle problémát nem okozna a mai világba nagyon szépen boldogulni. Ma már sokkal nehezebb. Az elmúlt évek, hogy mondjam, hogy ne panaszkodjak, akár úgy is nevezhetem, hogy megélhetési gondjai, nyilván megviselték az embert minden szempontból, de azért ezek a régi szép emlékek, dolgok megmaradtak bennem, és erre mindig nagyon szívesen emlékszem. Igyekszem a mai világban is megtalálni a helyem. Soha nem adtam fel, mikor a legnehezebb helyzetben voltam, akkor sem.
Hiszel abban, hogy a sors hosszú távon igazságos?
Igen. Igen. Néha megdöbbenek, hogy milyen igazságtalan dolgokat produkál az élet, és kifejezetten rossz indulat és gonosz emberek tudnak visszaélni a helyzetükkel, de én meggyőződése való, hogy előbb-utóbb kiegyenlítődik a mérleg. Én inkább azon drukkolok, hogy ezek az emberek, akik ilyen igazságtalanok és önzőek tudnak lenni, azok a jóisten segítségével térjenek minél előbb vissza, mert valahol itt a földön eltöltött évekkel, és a visel dolgainkkal az egyszer el kell számolni. Én nem készülök arra, hogy ez az elszámolás ez majd a közeljövőben lesz, de én úgy gondolom, hogy jó lelkiismerettel fog odaállni.
Milyen szépeket beszélünk, mint egy kántor tanító így a végén. Mondják, hogy Varga Pista, akinek a vállát megfogta, az legugolt. A feles poharat összetudta roppantani. Két ujjal, de azt a vastagot, a kocsmait.
Már minden megszépül így évtizedek múlva, de így ami konkrét. Montreálra készültünk, és voltak bizonyos felmérések, többek között ez a marok erő mérő szerkezettel mérték a szorításunkat. Én olyan erős volt mind a két kezem, hogy én a 120 kg maximumig mérő rúgós erőmérőt, azt jobban valahol egy ilyen 10 másodperc alatt akasztottam ki, míg a játékos társadalom nyomták a térdük között, erőködtek, és 100-nál följebb nem jutottam. Én még hagynám, hogy ma is valakinek megfogom a combját vagy a vállát, az annyira fáj, amennyire én akarom. Ha én azt akarom, hogy visítson, akkor visít is akár, kiről van szinte szó.
Mondják, hogy az esős mérkőzéseket nagyon szeretted, mert megfogtad a labdát, és kifacsartad egy kézzel belőle a víz.
Hát ez
legenda?
Kicsit legenda olyan szempontból, hogy a francia ki szerette az esős mérkőzéseket. Én a napsütéses mérkőzések, sőt, inkább az igazi hangulata nekem mindig az esti mérkőzéseknek volt. Az a világítás, az a családias légkör, az a fantasztikus hangulat, szenzációs volt.
mondják, hogy az NDK-sok és a CS bizottságai vizsgálták, hogy a Varga-féle szabaddobás ellen hogy lehet hatékonyan védekezni. Varga István elé feláll egy sorfal, felállnak a hatoson a védekezők, Varga István felugrik és valahol bedobja.
Ez egy fantasztikus Istvántól adottság volt nekem. Mert ha én ezt kétszer vagy ötször csinálom meg, akkor mindenki azt mondhatná, hát véletlen volt, meg szerencséje volt. Én 68-szor, 97-szer, például Németországban fél évet, 3 évet töltöttem Kasszelba, óriási sikereket értünk. Ahogy mondjam azt, hogy kieső helyen álló csapathoz kerültem, 5. helyre tudtunk felemelkedni, 9 győzelem, 2 döntetlen és egyetlen egy vereség. És akkor a doktor Gerlach nevű, azért merem megnevesíteni, mert majd most hamarosan utána járnak, és talán a Guinness Bookba is van esélyem bekerülni ezzel a teljesítményemmel. Ő a német női kézilabdának a pápája volt, és hogy összeveszett valamilyen oknál fogva a női vonallal, és egy időre az Oberligában a Münchholzhausen nevű férfi csapathoz szerződött, hát velük dolgozott, mert ő annál magasabb szinten volt, mint sem, hogy szerződjen ilyen csapatot, és az újságírók megkérdeztek tőle, hogy van itt ez a Varga nevű úriember, ez direktből dobálja a szabad dobásokat, mit dolgozott ki ellenem, milyen stratégiát, és azt mondta, hogy ez a szabad dobás, hát igen, ő már hallotta, de ő fölkészítette úgy a csapatát, hogy a Varga István nem fog szabad dobásgót lőni, és én ezt tudtam előre, és engem ez rettentően bosszantott, nem akarom szaporítani a szót, megnyertük ezt a mérkőzést, 21 gólt dobtam, abból egy akció, egy 7 méteres gólt, és 19 szabad dobásgót. A saját közönségük olyan jól szórakozott, hogy lefordultak a nevetéstől már a 15. szabad dobásgól után, mert volt olyan pánik, a pályán, az ellenfél soraiba, mert tényleg paródiába illet. Akkor valami ilyen isteni sugallatra én, amit csináltam, az minden sikerült. Vagy például volt egyszer, hogy Szegeden 17 lövésből 16 gólt lőttem. Szóval ez olyan fantasztikus, hogy ez tényleg csak, ha jó Isten fogja a kezed, akkor tudsz ilyet produkálni. És ez is valami ilyesmi csoda volt, és sose felejtem, utána odajöttek az újságok, és nem nagyon tudtam, hogy akkor németül volt egy tolmácsuk, és mondtam neki, hát aztán, hogy ő hogy adta vissza, akkor azt nem tudom. Ma már hogy nem lett volna ebből ilyen harag. Lényeg az, hogy kérdezték tőlem, hogy mit szólok a Gerlachó csapatához. Hát most cinizmus lett volna a Gerlachó csapatát dicsérni, akinek én 21 gólt tudok lőni. Hát mondom, látszik, hogy ide került a doktor úr, mert minden játékos nagyon egészséges. Hát ezzel megdicsértem végül is őket, de nyilván volt ennek a dolognak egy kis éle, hagynám mondjuk a következő meccsen a kórházba tértem magamhoz, de ez egy másik történet, úgy megtakartak. De nekem akkor is megérte, hogy szoktuk mondani.
Nagy Timbora bírta van.
Igen. Fantasztikus humorom. Hát elmondok egy példát. Az 1993-as egyiptomi junior világbajnokságon, ő mint a román junior válogatott edzője, szövetségkapitány, én meg mind a magyar delegáció vezetője, akkor ott menedzselkedtem a válogatottnál is, de sose felejtem el, hogy nem igazán úgy szerepelt az a román junior válogatott, ahogy ő szerette volna, vagy ahogy az ő idejükben illet volt egy román csapatnak szerepelni, és kikaptak valakitől is. Elkezdte fejtegetni, magyarázni ezeknek a gyerekeknek, hogy hol is van a gond, a következőt mondta neki. Ide figyeljetek, ti, meg a kézilabda soha nem fogtok találkozni. Olyanok vagytok, mint két párhuzamos vonal, azt mondja. Ha találkoztok is, és itt az iskolai tanulmányai beugrottak, azt mondja, hogy a legfeljebb a végtelenbe.
Van-e még energiád, mert itt valami új feladat látszik?
Van. Fantasztikus ez a sport, hogy micsoda előnyös tulajdonságokat tudja felruházni az embert. Azokat a dolgokat, amiket kénytelen az ember kudarcként megélni, még ha nagyon hosszú időn keresztül is. Egy esetleges reménysugár, egy esetleges siker megvillanása esetén is már hajlandók vagyunk pillanatokon elfelejteni. És azonnal az új feladatra, az új sikerekre koncentrálni, anélkül, hogy részletezném, nagyon-nagyon nehéz évek vannak mögöttem minden szempontból, kivéve a családomat, aki kitartott mellettem, illetve úgy gondolom, hogy ezek a nehéz évek, ezek talán még jobb. Megerősítették a kapcsolatokat. Tehát erről csak annyit, hogy nagyon nehéz volt, túléltem, és most készülök valami egészen nagy dolgot, maradandót alkotni. Kézilabda, de egy kicsit más területen, ahol nem én vagyok elsősorban a főszereplő, illetve olyan módon lehetek főszereplő, hogy a mostani fiataloknak úgy adom át a tudásomat, hogy majd 3-4-5 év múlva mások is, meg én is dicsekedhessünk azzal, hogy ilyenfajta iskolába tanulták a kézilabdát.
Szent Györgyi János sejt, de több ezennél. Úgy tűnik, tud valamit.
Ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy reményeim szerint, és hát nagy valószínűséggel alakulni fognak, már talán januárban Varga Pista vezető szerepet fog kapni Debrecen sportéletében. Én most tudom, hogy Pista tele van reménykedéssel, sok feszültség is van benne, de ő most valahol egy kicsit boldog ember lett.
Ezzel búcsúzik Önöktől Szent Györgyi János, dr. Goddiner László, dr. Süvöltős Mihály, dr. Takács Sándor és Varga István volt debreceni dózsajátékosok és a szerkesztő Tornyi Ferenc. Gondtalan szilvesztert és boldog új évet kívánok mindenkinek!
A legelső profi. Egy óra a világválogatott kézilabdás Varga Istvánnal és barátaival. Tornyi Ferenc műsorát hallották. A zenei szerkesztő Paragi Imre volt. Műsorajánló. Színház az egész világ. Írók, drámák, színészek. Ki tud többet a színházi világról? Három kérdésre adott helyes válasz esetén a nyeremény 30 ezer forint. A Kossuth Rádió élőben sugározza a műsort. Az érdeklődőket minden szombaton este 3:46-ra várjuk a Víg Színház előcsarnokában. Műsorajánlót hallottak. Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. 17 óra következik.